Köszönöm szépen. Tehát prüdéria és globalizáció. Avagy hogy kerül a csizma az asztalra? Prüdéria mit is jelent? Álszemérem, ok nélkül való szemérkesmeskedő, tartózkodó magatartás. Miről is szól a dolog? Mitől aktuális ez a téma egyáltalán? Miket kezelünk ma szemérmesen, vagy hát valljuk be álszemérmesen? Meglepő tapasztalataink vannak a közélet terén. Ilyenek a közéleti fellépések, a közéleti ügyintézések és a kommunikáció. Nézzük meg ezeket gyorsan egymás után. Konkrét, amiről van szó. Gondolok itt például a közbeszerzési eljárásokra. Erről lesz ma még szó egy párszor. A dolog ugye azért jött létre, hogy elkerüljük a korrupciót. Ehelyett mi történik vele? Valaki kinéz magának egy eszközt, vagy valami szolgáltatást, amit szeretne beszerezni, ezt meghirdeti, csinál egy közbeszerzési eljárást, megjönnek az ajánlatok, és nem az van benne, amit szeretne. Akkor két dolog szokott történni, vagy az egyik, hogy ott sír, hogy de léci, hadd légy, legyen nekem mégis ez, vagy a másik. A kiválasztott nyertesnek úgy alakítják a technikai műszaki paramétereit és szolgáltatási dolgait, hogy az beleférjen a kívánalmakba. Az, hogy ez nem igaz, azt senkit nem érdekel. Emellett mindenki úgy néz el, mintha ez teljesen természetes lenne. A következő. A piaci szereplők szeretnek hatóságként fellépni. Ugye, aki az erősebb, tudjuk jó, hogy annak van általában igaza. Ilyenkor ők azt mondják a legerősebbek, hogy ő 30, 60, 90 napra fizet például. Ezt senki nem szereti, bizonyos helyzetekben meg lehet érteni, ahol kevesebb pénz, vagy kevesebb a háttértőke, de például egy eszközbeszerzésnél abszolút nem tudom megérteni. Ha valakinek van arra kerete, hogy egy eszközt beszerezzen, akkor tessék megvenni. Ugye, ha én elhatározom, hogy kifit veszek a boltba, akkor bemegyek, azt megveszem. Az, hogy én használom az eszközt 90 napig, 3 hónapig, és utána talán hajlandó leszek kifizetni, ez nem jó. Ez megint csak valami olyan elnézett tulajdonság, amire jó volna nem rászokni. Ugyanis mi történik ilyenkor? Egész egyszerűen kihasználom azt az embert, akitől én ezt az eszközt vagy szolgáltatást beszereztem, és az ő pénzén, az ő munkáján valósítok meg egy projektet. A harmadik pedig a kommunikáció, amit egymás közt, egymásról, egymásnak mondunk. Hát erről majd még lesz szó. Valami megoldást kell találnunk, én majd javasolni is fogok egyet. Ugye eddig úgy tűnt, hogy ha nem beszélünk róla, akkor ez nincs. Megoldást kell találni, mert ugye azt mindenki tudja, hogy a kukac bizony benne van az almában. Nézzük meg az egymás közötti kommunikációt. Egymás között egymásnak. Mindenféléket sugdolózunk, ugye? Sokszor úgy tűnik, hogy vállalható a korrupció. Ma már benne van a köztudatban, a közéletben. Egész egyszerűen egy megszokott, nem feltűnő jelenség, tulajdonképpen szóra sem érdemes, majd elmúlik. Ez a dolog így működik. Mindenki így van ezzel. Vagy a másik lehetőség az, hogy a beszélő maga sem tudja, hogy mit csinál, olyankor viszont simán buta. Ez egyébként, hadd mondjam, mert ez nem menti a dolgot. Van egy példa a közelmúltból. Kaptunk egy levélkét, ugye nagyon sokan megkaptuk ezt a levelet, egy szponzori ajánlat. Tulajdonképpen arról szól, itt a pirosat olvasom, hogy egy rendezvényen egy 20 perces előadásra lehet jelentkezni, és az egyik lehetőség az, hogy kizárólag csak az ön cége jelenik meg a rendezvényen. Másik olvasatban ez ugye mit jelent? Az, hogy van az a pénz, amiért én beengedlek a rendezvényre, sőt, ha lefizeted a portást, akkor a többieket már be sem engedem. Ugye? Mi ez, ha nem a legtisztább és legszebb korrupció? Vagy pedig, mit mondjak, valami rettenetesen nagy butaság. Erről leveleztünk egy keveset, az illetékesek részéről azóta sem láttunk igazi érdemi intézkedést, ugye jobb erről nem beszélni, hallgassuk agyon, majd elmúlik a dolog. Valószínűleg el is fog múlni. De azért jobb tudni róla. Kommunikáció. Egymásról, egymásnak. Ugye folyik az acsarkodás, de nem csak az eszköz forgalmazóknál, hiszen nem csak erről van most szó, hanem a szolgáltatóknál is, maguknál, azoknál, akik mérnek, akik tényleges földmérő munkát végeznek. Kicsi a piac, különösen ebben a gazdasági helyzetben, és az emberek mindenféléket mondanak egymásról, igyekszenek megszerezni a megrendeléseket. Hogy mi a megoldás? Az alapötletet nekem az Egyesült Államok elnök választási kampánya jelentette, ugyanis ilyenkor gyakorlatilag mindent szabad mondani. Hadd mondjam el azt a példát, én magam hallottam, hogy az egyik kampánykörúton valaki azt találta mondani az elnökről, hogy ő egy Nigger Zabi gyerek, a leendő elnökről. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye az elnök afroamerikai és apa nélkül nőtt föl. Tehát itt már csak tényleg ízlés kérdése, hogy az ember ezt hogy intonálja. Egyetlen dologra kéretik ügyelni, és ott is egyetlen dologra ügyelnek, hogy amit mondunk, az igaz legyen. Így aztán én most erről itt, erről a pulpitussal meghirdetem ezt az őszinte kommunikációt. Én azt mondom, mindenki mondjon, amit akar, amit gondol. Egyetlen dologra kéretik ügyelni, hogy az a dolog igaz legyen. És akkor térjünk rá a másik témánkra, a globalizációra. Ha gondolják, ezt el lehet olvasni, itt a lényeg az utolsó aláhúzott mondaton van. A folyamat a világpiac destabilizálódásával és a specifikus kultúrák eltűnésével fenyeget. Ezt írják a globalizációról egyik definíciójában. Ám ugyanakkor találtam másik definíciót is, amely szerint a globalizáció állandó növekedéssel jár. Na most akkor, hogy is van ez? Egyáltalán kiknek hihetünk, mi lehet a valóság? Hogyan válasszuk el a valóságot a propagandától? Nézzük meg tételesen, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy globalizáció. Mi az, amikben egyet tudunk érteni? Ami biztos, nemzeteken átívelő, nemzeti sajátosságoktól független, sőt mondhatnám nemzeti sajátosságoktól teljesen mentes vállalkozási formákról van szó. Célja a kizárólagos profitszerzés. Tehát mivel teljesen mentes a nemzeti sajátosságoktól, hát ugye mi lehet más célja? Egész egyszerűen csak a saját túlélése, a profitszerzés. Nézzük meg ezt az úgynevezett kereskedelmi piramison. Ismeri ezt mindenki? Gyakorlatilag itt az alján van a tömeg, a nagy tömegigény, az a minőség, amivel ezt az igényt szolgáljuk ki, a tetején pedig a speciális igények, általában a high-tech vagy valami. Hát ha azt mondom, hogy az alján van a tömegigény, mondjuk a tej, kenyér, tojás, száraz tészta, akkor a tetején van a kaviár. Jó? A globalizálódott cégeknek piaci szereplése, ugye? A legkisebb is számít, emlékszünk rá. Tehát mi csinál? A legkisebbre koncentrál, az aljára. A következő portfóliója, termékkínálata értelemszerűen ezt szolgálja ki, ezt a réteget. Az innovációja, fejlesztése, ugye, az egy másik cégnél valamilyen gazdaságos. Ő arról híres, hogy gazdaságos. Sőt, mondhatnám azt is, hogy nálunk az árak a földön járnak, ugye? A legalján, ugyanígy pirosban. Tehát ugyanígy a legalját szolgálják ki. Ugyanakkor mit látunk a tévéreklámokban? Hogy a piaci kommunikációja ezzel szemben azt mondja, hogy ő a legjobb. Az összes globalizálódott cégre ez jellemző. Rolls-Royce-ról láttunk tévéreklámot? Hát nem nagyon, ugye? A Mercedesnek is keveset. Suzuki-val viszont tele van. Ez csak a példa kedvéért. Szervezeti felépítésükre, ugye? Eddig azzal egyet lehetett érteni? Gondolom most nem bólint senki, de befelé legalább. Szervezeti felépítésükre mi a jellemző? Képviseletek, áruházak, irodák központi tulajdonban vannak, tehát itt sem jelenik meg a nemzeti tulajdon, dolgozóik azok valamelyik ország huncutjai, de az egésznek a tulajdona az központi tulajdon. Az alkalmazottak jól fizetettek, helyi iroda, bolt, pénzügyi helyzete abszolút és teljességgel független a kirendeltség teljesítményétől, tehát nem nekik kell megtermelniük azt, amit elköltenek vagy bérben hazavisznek, ezt föntről irányítják. Kívülről jól menő, elegáns benyomást keltenek, sőt, itt hozzá is kell tenni, hogy nem csak keltik ezt a benyomást, hanem valóban olyanok is. Minimális összeget forgatnak vissza a vállalkozásba. Ez is általában állagmegóvást jelent mindössze, és ezt is központilag ellenőrzik. Tehát nem mondhatja azt egy ilyen globalizálódott cégnek a kirendeltsége, egy helyi kirendeltsége, hogy ő most szeretne valamit csinálni. Azt, ha központilag nem hagyják jóvá, azt nem lehet. Baj esetén egy csapásra szűnnek meg. Ugye mi a jellemző a mai vállalkozásokra? Amikor kezd fogyni a bevétel, akkor a cég elkezd egy kicsit csökkenni. Összébb mennek, kevesebb ember lesz, kisebb iroda, kisebb, szerényebb megjelenés. Ezekre a cégekre mindez nem jellemző, tehát nem lehet rajtuk látni, hogy egy kicsit összébb mentek volna. Egész egyszerűen egyik nap még ott vannak, másik nap már az irodán fönn a tábla, hogy bezárva, tehát nincsenek. És még egy dolog, hogy a megtermett javakat az utolsó fillérig külföldre viszik. Tehát nem fordul vissza semmi a gazdaságba abból, amit itt megterveltek. Jellemző az innovációra és a portfóliójukra, tehát a megújulásra, a fejlesztésükre és a termékpalettájukra, hogy az áruk minősége az alacsony tömegigényeknek felel, megláttuk az előbb a kereskedelmi piramisnál, és alacsony költségvetésű, rendszerint másoló fejlesztést hajtanak végre. Ez alatt azt kell érteni, nézzük meg például a kínaiakat, akik most a leginkább globalizálnak, hogy olyan fejlesztéseket hajtanak végre, olyan új termékekkel, látszólag új termékekkel jönnek ki a piacra, amelyeket valamelyik cég már megcsinált. Van ilyen egyébként Európában is, nem kell keletre menni, sőt az Egyesült Államokban is. Tehát a lényeg a másoló fejlesztés, és ugye a kommunikációja természetesen mindig a legteteje. Miért is mondtam el mindezt? Hogy azért egy kicsit levezessük a dolgokat. Többször volt már szó ezen a fórumon is arról, hogy 2007. március 16-án a japán TOPCON vételi szándékot jelentett be a Szokia részvénytársaságra Japánban. Az egyesülés 2008. február 5-ével érvényessé vált, tehát már gyakorlatilag viszonylag régen. Mivel japán cégekről van szó, és itt elsődleges az udvariasság és a tolerancia, ezért a dolgok letisztulására nagyon sok időre volt szükség, Európában is és Japánban is. Ez ugye nem egy tipikus globalizáció, két cég egyesült, ugyanis két azonos identitású, azonos székhelyű japán cég összeolvadásáról van szó, sőt a japán versenyhivatal ki is hangsúlyozta, hogy ez, hát hogy is fordítsuk, ez ilyen barátságos összeolvadás, tehát nem az egyik cég fölvásárolta a másikat, hanem a két cégből lett egy, amit hát majd így meg úgy hívnak, ebben még lesz változás. Mi a jellemző rájuk, hogy mindketten élen járnak a műszaki fejlesztésben, és együtt a legteljesebb technológiai palettával rendelkeznek. Erről a következő előadásokban lesz szó. És hogy ez ma Magyarországon mit jelent? 2010 márciusától Magyarországon is megújult a kereskedelmi struktúra. A teljes TOPCON és Szokia termékpalettát forgalmazzuk, ezentúl egy cégben. Saját szerviz és kalibráló bázisunk van. Ezt ma Magyarországon egyetlen cég sem mondhatja el, hiszen van, akinek ugyan szervize van, de igazi kalibráló laborja nincs, és van, aki meg külső céggel javított szerződik, tehát nekünk saját cégünk van, és cégünk teljes egészében magyar tulajdonú, ha ez valakinek bármit is számít. Az átalakult új geomatikai rendszer vezetőségéről itt néhány fotó, amire én ne olyan nagyon nem örülök, hogy én magam és Varga Zoli több mint 20 éve vagyunk a szakmában. Ezt úgy érdemes egy pillanatra erre gondolnunk, bár nem szívesen, mert azért 20 év az nagyon hosszú idő. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet, kérdések és válaszok a szünetben, vagy akár most is.